Krisztus. Kedves hallgatóim, amikor Luther 1522. márciusának első napjaiban visszatért Wittenbergbe, ott valóban zavaros, kaotikus állapotokat talált, de annak a híre is eljutott hozzá, hogy papok és szerzetesek ráhivatkozva birodalom szerte hozzáláttak az egyház, a vallási élet a maguk szakállára történő megreformálásához. A dolog zavargásokkal is járt, közben pedig olyan radikális csoportok is feltűntek, ahogy Luther nevezi őket a rajongók, akik az egyház szervezet a liturgia teljes felszámolását, vagyonközösséget követeltek, elvetették a gyermekkerességet és a világ közeli végét hirdették. Közöttük voltak az úgynevezett zwickaui proféták, egyszerű iparos emberek, akiket Luthernek sikerült rövid idő alatt kiűznie a városból. Több baja akadt Karlstadttal és néhány más munkatársával, akik valóban az ő írásai szellemében jártak el akkor, amikor megszüntették a magánmiséket, két szín alatt a szent kenyeret kézbe adva áldoztatták a híveket, világi öltözékben vezették a szertartásokat, szétzavarták a szerzeteseket, szétverték az oltárokat, szobrokat, széthasogatták a szentek képmásait, demonstratív módon házasságot kötöttek. Elvileg ezeknek a lépéseknek az öme nem volt ellenére Luthernek, a mód azonban, ahogyan mindez történt, felháborította. Különösen az zavarta, hogy minden rend és rendszer nélkül történtek ezek a dolgok, rögtönözve, másrészt pedig élesen elutasította azt, hogy a reformokat erőszakkal, nem pedig az emberek meggyőzésével kívánják követői keresztül vinni. Az első válasza erre az volt, hogy ismét szerzetesi habitust öltött, és a hagyományos liturgia szerint mondott misét, amelyen csak az ostját nyújtotta a híveknek. A bajok fő okozóinak bizonyuló Karlstadtot csúnyán leszitta, mire az megsértődött és visszavonult otthonába, ahol rövidesen már Luthert támadó pamflettek kerültek ki a keze alól. Kettejük szakítása egyébként más munkatársaival ellentétben, akiket végül sikerült meggyőznie, véglegesnek bizonyult. Karlstadt 1524-ben végleg elhagyta, hogy egyre inkább magára maradva a saját reformátori útját járja. Ennél is fontosabbnak bizonyult viszont az a prédikáció sorozat, amelyet 1522. március 9-től invokávit, azaz a nagybőjt első vasárnapjától egészen a következő reminiscere vasárnapjáig mondott el a városi templomban. Ezek a beszédek az egyház átalakításának programját fogalmazták meg, egyben azonban rendre, fegyelemre, az ügyet nem pártolókkal szembeni türelemre intenek, kiemelve, hogy megnyerni, nem pedig elriasztani kell a régihez még ragaszkodókat, hogy sikeres lehessen az egyház megújításának folyamata. A mise nem ügyszerző áldozati cselekmény, a helyébe lépő istentiszteletnek azonban meg kell adni a módját, meg kell teremteni a rendjét, azt pedig, aki az úrvacsorában csak a kenyeret veszi, mert a régi szokások rabja, békében kell hagyni. Beszél arról is, hogy a szerzetesi fogadalmak hiába valóságok, a cőlibátus kárhozatos dolog. Ha egy klerikus úgy dönt, hogy házasságra lép, nem vét Isten törvény ellen. Kitér a képek szobrok ügyére is, az a véleménye, ha a kép bálvánnyá válik, kárhozatos, de önmagukban a képek sem nem jók, sem nem rosszak, nem elpusztítani, hanem a helyükön kezelni kell őket, mint szép és művészi, de a hitet aligha építő alkotásokat. Ugyanez igaz a böjti előírásokkal kapcsolatban is, amelyeket hamis egyházi parancsok kényszerítenek az emberekre. Ami az oltári szentséget illeti, Luther a két szín alatti vétel mellett foglal állást, hitet tesz amellett, hogy a kenyérben és a borban, mindkettőben külön-külön is, a maga teljességében Krisztus valóságosan jelen van, azok szubstanciájának maradandó változása nélkül, ám valóságosan úgy, mint a forróság az izzított vasban. A szentség vételének és hatékonyságának egyedüli feltétele maga a hit, Az pedig, ha valaki kezébe veszi a szent kenyeret, vagy éppen csak egy szín alatt veszi az urat, a lényeget nem érintő merő külsőségehez képest. A beszédciklus záró prédikációban végül Luther a gyónásról szól. Az a véleménye, hogy a bűnmegvallás és a bűnbánat következik a hitből, ezért része a hívő ember életének. A gyónás szabályozó egyházi parancsok viszont emberi alkotások, amelyek önmagukban fabatkás sem érnek, nem használnak senkinek. Ezeket a beszédeket tekinthetjük a wittenbergi reformáció konszolidációja fontos állomásának, hiszen Luther a vallási élet gyakorlatával összefüggő legfontosabb témákat vette sorra, rendet és fegyelmet kívánva tenni abban. Nem véletlen, hogy rövidesen hozzálátott egy új liturgia szertartásrend kidolgozásához, amely teológiai alapon, de a napi gyakorlatra ügyelve kívánta egységessé tenni a reformok útjára lépő közösségek életét. A rendteremtés mellett Luther élénk írói működést is kifejtett az 1522 dereka utáni időben. Ekkor végezte el most már munkatársakra is támaszkodva az Új Szövetség német fordítását, írt egy munkát, amely az Oltári Szentség két színe cím alatt eukarisztia felfogását fejtette ki, egy különösen goromba hangú a reformokról, az egyházról, a pápaságról, a szentségekről vallott nézeteit összefoglaló polemikus műben pedig 8. Henrik angol király ellene írott tanácsadói segítségével összeállított munkájára válaszolt. A soron következő időszak a reformáció gyors terjedésének ideje volt Németföldön. Az 1523-as Nürnbergi birodalmi gyűlésen már több fejedelem, birodalmi szuverén is az új hit védelmezőjeként lépett fel, a következő esztendőben már a rendek egy része birodalmi zsinat összehívását követelte, miután pedig a császár ez ellen vétót emelt, a pápai egyház mellett kitartó és a Luthert pártoló tartományok önálló véd és dac szövetségekbe tömörültek. Az utóbbiak álláspontjuk elutasítása ellen tiltakozást, protestációt is előterjesztettek, amelyből azután a hitújítás neve a protestánsok protestantizmus kifejezés is származik. A lutheri eszmék gyors terjedése egyébként igen élénk visszhangra lelt szinte a teljes német társadalomban. Ami a fejedelmeket illeti, közülük egyre többen azért álltak a reformáció oldalára, mert abban politikai eszközt láttak a császári hatalommal szemben, rátehették kezüket az általuk sebesen elkonfiskált egyházi vagyonra, egyben pedig felettes civil hatóságként ellenőrzésük alá vonhatták az egyházi vallási életet. Hasonló volt a helyzet a birodalmi városok esetében is, ahol az egyház irányítás feletti ellenőrzés megszerzése mellett a püspöki hatalomtól való megszabadulás is komoly szerepet játszott, a lefoglalt egyházi vagyon pedig az önkormányzatiságot, a karitatív és szociális gondoskodás feladatait szolgálhatta. A vidéki nemesség, a birodalmi lovagok döntő többsége a papság iránti régi ellenszenftől is vezettetve ugyancsak birtokszerzésben reménykedett meg abban, hogy így megtollasodva szembeszállhat a fejedelmek hatalmi önkényével. Végül a reformmozgalom, különösen annak rajongó radikális formái a paraszti társadalomra is mély mozgósító hatást gyakoroltak, hiszen széles tömegek a hitújításban nem a túlvilági, hanem az evilági üdvösség elérésének közelettét vélték felfedezni. Mindez oda vezetett, hogy 1523 és 1525 között Luther kezdeményezéseit zászlajukra tűnő mozgalmak egész sora bukkant fel Németföldön, amelyek tündöklését és bukását a wittenbergi reformátor tehetetlenül a távolból figyelte. Elsőként a birodalmi lovagok felkelésére került sor a jeles hadvezér, kalandor, lánglelkű Luther támogató, közismert litterátor Franz von Schickingen vezetésével. A lovagok, kisnemesek, az egyház fejedelmek, püspökök, papok, kolostorok ellen ragadtak fegyvert, megszerezni szándékozva azok birtokait, javait, de mozgalmuk a fölébük kerekedett világi fejedelmek, sőt a birodalom egész ellen is irányult. Kezdeti sikerek után azonban az egyházi és világi fejedelmek szövetségre léptek, a felkelés elbukott, maga Sikingen elesett, a fejedelmi hatalom megerősödött a nemesség rovására. Luther kezdetben semleges maradt az ügyben. A felkelés elbukása azonban megerősítette azt a meggyőződését, hogy a megreformált egyház háborítatlan életét a világi, jelesül a fejedelmi hatalomnak alárendelve lehet biztosítani, de úgy, hogy az egyház lelki ügyekben való szabadsága sértetlenül maradjon. Ekkor még nem láthatta előre, hogy a 100 választó fejedelemség Hessen, Brandenburg, Württemberg csatlakozása a reformokhoz sajátos államegyházi rendszerek kialakulásához fog vezetni, közben pedig 1523 és 25 között tanácsai révén aktív részt vállalt például abban, hogy Brandenburgi Albrecht, a német lovagrend nagymestere a reformációhoz csatlakozva egyháztartományából világi államot, a porosz hercegséget hívja életre. Elégedetten nyugtázta viszont, hogy mozgalma a birodalom határain túl is követőkre talált, hiszen Svájcban Zwingli révén diadalmoskodott a reform, amelynek hívei megjelentek Dániában, Németalföldön, Lengyelországban, a maradék Magyarországon, sőt, még itáliai területeken is. A másik nagy politikai esemény, amellyel szembesülnie kellett, az 1524-25-ben kibontakozó német parasztháború volt. A parasztság körében, főleg a birodalom középső és déli tartományaiban, döntően Türingiában, a vallási megújulás a társadalmi, politikai elégedetlenséggel találkozva sorozatos lázadásokhoz vezetett, amely már nem csak a régi egyházat, hanem a császári, a fejedelmi hatalmat is célba vette. A lázadó parasztok a földesúri zsarnokságtól való megszabadulást, igazságos jog és adórendszer, szabad lelkészválasztást követeltek, kolostorokat és kastélyokat dúltak fel, véresen számoltak le uraikkal. Egységes vezetésük nem volt, eszméik között kommunisztikus, millenarisztikus ábrándokat dédelgettek, soraikba számos kalandort, egykori zsoldost, csalódott nemes embert, rajongó prédikátort is befogadtak. Egységes vezetésük, szervezetük nem lévén a fejedelmek összefogtak ellenük, és egyenként verték le véles megtorlás közepette a lázongókat. Az események láttán megdöbbenve azon, hogy a lázadók rá és az evangéliumi üzenetre hivatkoznak, az alapvetően erőszakellenes és rendpárti Luther a fejedelmek oldalára állt. A fizikai erőszakot elítélő természetével ellentétben ekkor írta meg a gyilkos és rabló parasztbandák ellen címet viselő pamfletjét, ezt később meg is bánta, amelyben véres megtorlást követelt a felkelőkkel szemben, ezt az óhaját pedig a győztes urak készségesen teljesítették. A lázadások csúcspontját egy karizmatikus próféta és népvezér Thomas Müntzer jelentette, aki homályos vallási és nagyon is egyértelműen lázító politikai nézeteket képviselve paraszthada énén Mühlhausenben Isten földi országát igyekezett megszervezni, ám 1525 májusában Frankenhausennél katasztrofális vereséget szenvedett a fejedelmi hadaktól. Mühlhausen bevonult vissza, ám ez a város is elesett, ő maga pedig vérpadon végezte. Luther, akivel korábban Müntzer kapcsolatba lépett, a népvezért rendbontónak és az ördög profétájának tartotta, halálát pedig, mint a rend helyreálltát, megelégedéssel vette tudomásul. Az 1525-es esztendő nem csupán Németországban, de a nagypolitikában is fontos eseményeket hozott. Franciaország, amelynek támogatására titokban a frissen a reformáció oldalára állt német fejedelmek is számítottak, hadat indított a birodalom ellen Itáliában, azzal a szándékkal, hogy rátegye a kezét Lombardiára. A francia hadak 1525 elején már Pavia városát ostromolták, amikor a császári sereg felvonult ellenük. A csapatok soraiban mindkét oldalon svájci és német zsoldosok, lánckenechtek voltak többségben, de a császári hadat akkor félelmetes spanyol gyalogsága is erősítette. Az összecsapásra február 24-én reggel került sor, amikor a császáriak meglepetésszerű támadást indítottak. Rövid, véres harc bontakozott ki, amelyben a franciák teljes vereséget szenvedtek. A harcot túlélő zsoldosok menekültek, a hadba vonult főurak közül sokan holtan maradtak a csatatéren. A csata legfontosabb következménye azonban az volt, hogy a győztesek fogja lett maga első Ferenc francia király is. Így ötödik Károly, aki egyébként a távolban ebben az időben a Madridban tartózkodott, legveszedelmesebb ellenfelétől szabadult meg egy időre, mivel királyi fogja megalázó békekötésre, túszok átengedésére, Itáliából való kivonulásra kényszerült. A francia vereség nagy csapás volt Róma számára is, hiszen 7. Kelemen pápa a franciák szövetségese volt a császár ellenében. A Szentatya eredeti neve szerint Giulio dei Medici, Firenze korábbi városurának, Giuliano dei Medicinek volt házasságon kívül törvénytelenül született gyermeke, a korábbi Medici pápa 10. Leó unokaöccse és kreatúrája, aki a kánonjog megcsúfolásával törvénytelen származása dacára lett korábban bíboros, majd 1523-tól a pápai trón birtokosa. 7. Kelemen fő célja a császári és spanyol hatalom gyengítése volt. Ennek érdekében még a Luther mozgalma elleni nyílt fellépést is halogatta, remélve, hogy így megingathatja 5. Károly helyzetét Németországban, ám számítása nem vált be. A császári győzelem egyébként a reformációra nézve is igen komoly fenyegetésnek tűnt, hiszen az uralkodó külpolitikai megerősödése azzal járhatott, hogy előbb-utóbb hozzáfog a rendcsináláshoz magában a birodalomban is. Miközben ezek a történések zajlottak, fontos eseményre kerül sor Luther magánéletében. Hívei, munkatársai a katolikus egyházzal és annak jogrendjével való demonstratív szakítás jegyében már korábban megnősültek. Ő azonban, bár elvben elutasította a cőlibátus úgymond kárhozatos intézményét, sokáig nem kívánta követni példájukat. Ám még 1524-ben előkelő nemesi származású, kolostorukból szökött cisztercita apácák kaptak menedéket Wittenbergben. A hölgyek a következő hónapokban sorra férjet találtak maguknak. Egyedül egy közülük, Katarina von Bora maradt pártában, aki viszont erősen vonzódott magához Lutherhez. A dologból végül házasság lett. Márton feladta korábbi tartózkodását a házassággal szemben, és 1525. júniusában feleségül vette a 20-as évei második felében járó nőt, aki azután haláláig hűtársa maradt, és 6 gyermeknek is életet adott. A Frigy, amelyet az egyik legközelebbi barát és lelkésztárs Johannes Bugenhagen áldott meg, nagy feltűnést keltett, és a későbbiekben számos rosszindulatú pletykának, rágalomnak is forrásává vált, a végső látványos lépés volt Luther számára is a régi egyházzal, szerzetesi múltjával való szakítás folyamatában. Ugyanakkor az asszony a továbbiakban jó hatással volt labilis személyiségére. Anyaként, háziasszonyként is helytállt Luther mellett, gondját viselte az amúgy magával nem sokat törődő, és az idők során hanyatló egészségű és fizikai erejű reformátornak. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt meg Lutherének áttekintését, hogy legközelebb már az 1520-as évek második felétől folytassuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.